nagyon jelentős önrésszel, az átlagosnál sokkal komolyabb arányban vettek részt benne. További ütemek a gépészeti felújításban szintén pályázati forrásra lesz szükség. A harmadik ütem viszont a napelemek és a hőszivattyú kiépítése, az viszont hitelből történhet, de a hiteltől nem kell megijedni, manapság ugye mindenki fél a bankoktól, meg a hitelektől joggal, de itt egy olyan hitelkonstrukció lehetséges, hogy a lakóknak mindössze a jelenlegi energia számlát kell még 5 évig fizetni, és ebből törlesztik a beruházást, és utána egy nagyot zuhan az energia számla, és fűtés tekintetében nullára. Tehát ez egy nem utopisztikus cél, kiszámolható, kalkulálható, megvalósítható.
A bankok mégiscsak a gazdaság motorjai. Tehát, hogyha ízszel vannak tevezetve és használva, akkor azért van szerepük a gazdaságban.
Volna.
Sokan mondják azt, hogy addig nem lesz lényeges előrelépés, amíg valami állami vagy önkormányzati ösztönzés, információ, ellátás, koordináció nem lesz, és lehet, hogy erre tényleg szükség lenne, hogy ne csak egy-egy ilyen mint a projekt jöhessen létre. Most éppen az Európai Uniós célkitűzések miatt biztos lesz előbb-utóbb ilyen téren előrelépés, mert ezt valahogy követnünk kell, de azért igazából nem látszik még mindig, hogy komolyan beindulna ez a dolog. Mi a prognózisod ezzel kapcsolatban? Leginkább én változást az iroda épület piacon látok. Ott, mintha elindult volna valami nem ilyen téren, hogy állami ösztönzők lennének, hanem hogy a különböző minősítő rendszerek által minősített épületeknek talán nagyobb a piaci értékük, és ez elindít valami olyan fejlődést, hogy ebbe az irányba menjünk tovább. Itthonra vajon mikorra vár? Hát mi az érzés?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Engem annyira nem lelkesít az iroda piac helyzete, mert túl kínálat van. Most az iroda piacon azzal próbálnak piaci előnyt szerezni, hogy ezeket a környezeti minősítő rendszereket behozzák a képbe, hogy nekem zöldebb az irodaházam, mint neked. Jó, de csomó üres irodaház tátong város szerte. Még mindig nem értem, hogy miért építenek ennyit. Ami igazán problematikus, először is kevés a szociális bérlakás, ez óriási hiány. Rengeteg eladó lakás van, és az ország lakásállományának a zöme nagyon rossz energetikai állapotú. Elsődleges feladat a meglévő épületállomány feljavítása. Különösen mai helyzetben, amikor nincs forrás, nincs se bankhitel, se állami forrás az adósságszolgálat miatt, hogy valamelyik területet megsegítsük, akkor a legjobb válasz az energiahatékonyság javítása. Németországban is az építési feladatok 80%-a az meglévő épületállomány javítása, és ott pontosan a válság alatt eldöntötték, hogy ezzel érdemes foglalkozni, de ezt állami meg egyéni szinten egyaránt belátták, mert az ingatlan tulajdonosok a válság hatására rájöttek, hogy ha ők energiahatékonyságban javítják az épületüket, akkor majd, ha az ingatlan piac magához tér, akkor jobban el fogják tudni adni. És ennek köszönhető, hogy egyes cégek, például a passzív házablakgyártó cégek, vagy hőszigetelőanyaggyártó cégek, a válság alatt is a termelési volumenük folyamatosan nőtt. Tehát számukra nem volt válság. Én azt gondolom, hogy nekünk ebben lehetne fordulatot elérni, de akkor nem úgy, hogy az EBR pályázati rendszerben 1,5 milliárdot beteszünk, ami 3 nap alatt elfogy, hanem valamivel komolyabb módon.
Az osztrák példa mögött, amiket említettél egy szívürelős műsorban, hogy önálló rendszerek egy faluban, amögött volt az államnak szerepe?
Igen. Ausztria nem véletlenül volt sokáig világelső a megújuló energiák terén. Most is bizonyos paraméterekben az elsők között van. Kína egy-két területen már leelőzte, de ez is tanulságos, de Ausztriában már 15-20 éve ezelőtt épültek ilyen falufűtőművek. Tehát ők tulajdonképpen az olajvás után rögtön rákapcsoltak. És méghozzá nem fölülről, hanem a burgenlandi gazdák, őtőlük indult el ez a dolog, akik amikor megjelentek a napkollektorok, akkor számolgattak és rájöttek, hogy ezzel érdemes foglalkozni, és akkor ez rohamosan elterjedt. Ennek következtében jöttek létre napenergiával és biomasszával működő falusi távhőrendszerek, helyi szövetkezeti tulajdonban, ez nagyon lényeges, és ezek alapozták meg, hogy egy-egy ilyen falu egy energetikai viszonylag zárt egységgé tudott válni. Nem engedték be a gázszolgáltatót ingyen se. Sok helyen a szélerőműveket kiépítették, és növényolajból biodízelt állítottak elő, illetve a háztartási sütőolaj visszagyűjtési rendszert szintén kiépítették, és hát ezen a ösvényen haladtak tovább. Ott viszont ez nagyon fontos, hogy alulról indult el, és egy átlag vidéki osztrák az teljesen képben van megújuló energia tekintetében, és ezért a politikusaik ehhez alkalmazkodtak, és ehhez idomították a tartományi meg országos támogatási forrásokat, tehát ennyiben előbbre igen, tartanak.
Arról volt szó, hogy kistérségi erőmű, és arról is beszéltél, hogy Borsodban ez már teljesen üzemel, hogy van, aki rőzsét visz, van, aki pénzt ad, ugyanez Ausztriában is megy. És az is igaz, és azt is mondtad valamelyik előadáson, hogy talán a Balatonfelvidéken vagy Zalában csináltuk egy kistérségi felmérést.
Két kistérséget vizsgáltunk, az egyik ez a Balatonfelvidéki, a másik az Alpokalja kistérség, és mindenütt az derült ki, hogy az ott élők saját szükségleténél 5-szörös, tehát 500%-os felesleg potenciál van. És ez nagyon szerényen számolva jött ki ez az eredmény, mert sokkal több van reálisan, csak nagyon nehéz a felső határt megbecsülni.
Ez miből adódik?
Ez több tételből adódik, mert a kistérségben az összes helyben hozzáférhető megújuló energia mennyiségét megpróbáltuk meghatározni. Ez miből áll? Először is vízenergia. Van-e ott olyan folyó vagy patak, amin lehet energiát termelni? Alpokalján volt, terveztek is már korábban ilyen kisléptékű vízi erőművet rá, tehát nem ilyen bős nagymarosra kell gondolni, hanem egészen apró családiház méretű egységekre, de a művészetek völgyében, ahol szintén vizsgáltuk, élő hagyománya volt, mert a patakon ott 12 vízimalom működött valaha, ami ki nem száradt a patak. Ott is számoltunk vízenergia potenciált, ami nagyon pontosan kiszámolható az esés viszonyokból, a duzzaszthatóságból. Ebből egy exakt adat jöhet. Következő a biomassa potenciál. A biomassa potenciál az a mezőgazdasági művelésből jön elsődlegesen, annak a hulladékából. Még egy jó pár éve számítottunk energiaültetvényt is, azonban azzal szemben nekem nagyon nagy kételjeim lettek, ezért azt már mostanában a javaslatainkból kihagyjuk, mert termelődik a mezőgazdaságban elegendő hulladék, és ugye nem csak a mezőgazdaságról van szó, hanem erdőművelésről is, tehát a mezőgazdasági művelésből pontosan kiszámolhat az éves biomassa hozam. Az erdőből pontosan kiszámolható az a famennyiség, ami tűzifa céllal lejön abból az erdőből, hulladék vagy kifejezett tűzifa formájában, ökológikus, fenntartható erdőművelés mellett, tehát nem tarvágásról van szó, meg ilyen iparszerű erdőirtásról. Van még a szélenergia, a napenergia és a geotermia. A szélenergia mennyiségét nagyon nehéz meghatározni, mert ha méterenként egy erőművet fölállítanánk, és ezzel beerdősítenénk az egész területet, az nyilván hatalmas energiamennyiséget állítan elő, de ennek nincs értelme, tehát mi azt a gondolatmenetet követtük, hogy kijelöltük a kistérségen belül azt a területet, ami erre alkalmas, nem zavar senkit, sem látványban, sem működésben, és hogy ott milyen teljesítmény és hány darab szél erőművet lehet letelepíteni. Ebből jött egy szám. A napenergiánál ugyanígy nehéz meghatározni, mert nem lehet napelemmel beteríteni az egész kistérséget, de ebben egy hatalmas potenciál van. Ma nagyon sok naperőművet létesítenek úgy, hogy zöld mezőre telepítenek állványzatokon napelem felületeket, alatta legelőként tud funkcionálni a terület. Ez is egy lehetőség. Rengeteg hulladék terület van, parkolók, vonalas létesítmények, tehát autópálya, zajvédő falak, vasúti töltések. Mi a kistérségekben, a településeken a jól tájolt tetőfelületeket számoltuk össze, és ebből számoltunk napenergia potenciált. Ennél sokkal több felület van, de ebből számoltunk. A geotermia pedig, azt ugye általánosan tudjuk, hogy Magyarországon kitűnnek az adottságok, ott tudtunk pontosan becsülni, ahol már volt termálkút, és annak a hozamából lehetett következtetni. Ezeket a mennyiséget szépen kiszámoltuk, összeadtuk, és akkor ebből jött ki ez az 500%.
Aminek egy része azért bizonytalan.
Hát egy része bizonytalan, egy másik része pedig azt fölfele tudti. Bizonytalan, hogy ennél sokkal több van, értem. Csak nem tudjuk a plafont, hogy hol a vége. Magyarország megújuló energiákban rendkívül gazdag, és ez gyökeresen szemben áll ez a tapasztalat, vagy ismeret, amit mi helyszíni konkrét mérésekkel, számításokkal kalkuláltunk ki. Szemben áll például a Tudományos Akadémia álláspontjával, akik makroadatokból kiindulva úgy látják, hogy a magyarországi megújuló energia potenciál az körülbelül a 30%-ára elég a szükségleteknek. Ez egy nagyon veszélyes álláspont, mert ez alapozza meg, hogy aztán a döntéshozók elé az atomerőművet állítják, mint egy olyan megoldást, ami egyrészt ezt a szerintük nem létező megújuló energia potenciált pótolja, másrészt, és ez is egy nagyon veszélyes gondolkodás, hogy ők az energiaigény növekedését folyamatosnak és szakadatlannak gondolják az idők végezetéig. Föl sem merül számukra, hogy az energiaigényt egy plafonig el lehet vinni, és utána szinten kéne tartani vagy csökkenteni, mert egyszerűen a Föld ezt nem bírja el. Két dologról van szó. Az egyik a mostani paksi blokkok élettartamának a meghosszabbítása. Ezzel még többé-kevésbé egyet lehet érteni, mert addig, amíg kiépül egy ezt kiváltó kapacitás, addig valamiből működni kell. És ha már megvan ez a szerencsétlen atomerőmű, akkor használjuk, ameddig biztonságos. A másik nagy kérdés a bővítés, hogy kell-e új blokkot építeni. Az új blokkok építésére, ami eddig elhangzott, az egy 2500 milliárd forintos nagyságrendű beruházás. Az világos, hogy erre nincs pénzünk, ez egy dolog, ezt majd külföldről valakitől megkapjuk, aki cserébe kér valamit, ami nem biztos, hogy nekünk előnyös lesz. De maradjunk a 2500 milliárdnál. Hogyha kiépülne a bővítés, akkor a magyar villamosenergia szektorban akár a 80%-át atomenergiával állítanánk elő. Egyetlen egy erőműben. Tehát ez egy egyközpontú rendszer, ami a lehető legsérülékenyebb. De még az is jobb, hogyha két külön helyen van atomerőmű az országban, de ez a legveszélyesebb. A másik kérdés, hogy az atomenergia nem megújuló energia. Ezt jobb tisztázni, mert ez urániumból készül, ugye azt hasítják. Az urániumot pedig bányászni kell, és az uránium véges jószág, kitermelési csúcsa 2020 és 2040 közé tehető. Ha most elkezdenénk a Paks második ütemét építeni, és ez mondjuk optimista esetben 10 évig eltartana, bizony már a uránium kitermelési csúcs közelébe leszünk, tehát akkor onnantól fogva rohamosan fog emelkedni az uránium ára, ezzel együtt az atomáram ára is. Közben 5 év múlva a napelemes áramtermelés a legolcsóbb lesz Magyarországon. Mit lehetne ma 2500 milliárd forinttal kezdeni, ha a napelemet vásárolnánk belőle? A 2500 milliárd forintból pont annyi napelemet vásárolhatnánk ma, ami a paksi blokk bővítésének a teljesítménye, tehát 2,5 gigawatt teljesítményt, azonban egy év alatt ez üzemelne. Nem mondom, hogy ez egy az egybe kiváltaná az erőművet, mert ugye nappal süt a nap, éjszaka nem, de azért ez úgy elgondolkodtató. Ha viszont 5 év múlva akarnánk ezt a pénzt elkölteni, amikor a paksi erőmű bővítés még úgy félig lenne kész, ha 5 év múlva vásárolnánk be napelemet, addigra a napelemek ára jelenlegi felére zuhan, tehát kétszer annyi napelemet vásárolhatnánk, 2500 milliárd forintból a magyar villamos energiaigény 100%-át meg tudnánk vásárolni 5 év múlva, és egy éven belül üzembe állíthatnánk. Ez szanaszét az országba decentralizáltan, sérthetetlen, holdbiztos rendszer, nincs emisszió, nincs hulladék probléma. Hogy milyen környezetterhelése van a napelemgyártásnak, ez egy magas technológia. Ez nem véletlen ez a szilíciumvölgy környékén, hogy a számítógép gyártás kapcsán magas tisztaságú technológiaként indult. Nagyon nagy technológiai fegyelemre van szükség. Itt ez természetes, hogy ebből kerülhet ki a környezetbe a gyártás során szennyezés. Azonban ez nagyságrendileg nem összemérhető egy atomerőmű által okozott veszély nagyságrendjével.
Szélerőmű?
A szélerőmű az egy kiváló eszköz, és tulajdonképpen Magyarország mélyen alul használja a potenciált, pedig elgondolkodtató, hogy Ausztriában miért vannak a szélerőművek túlnyomó részt autópályák mellé telepítve. Ha belegondolunk, hogy lehet, hogy 5, de én azt gondolom 10 éven belül a teljes autópark át fog állni elektromos meghajtásra. Ott van az ellátórendszer az autópálya mentén. Mi nálunk sikerült leamortizálni ezt az ágazatot. Most ebbe nagyon jó, hogy vannak magyar találmányok, amik valószínűleg jók is, de nincs sorozatgyártás, az engedélyezése problematikus. Többször annyi hatóság van, ami egy magyar szélerőművet engedélyez.
Ezt Németországban már gyártják.
Többször annyi ideig, mint Ausztriában. Az, hogy a szélenergia átvételi ára olyan szintre emelkedjen, hogy megérje Magyarországon erőművet építeni, ez egy bizonytalan kimenetelő folyamat.
Biomassa erőművek.
Pornóapáti. Az első biomassa fűtőmű.
De van még rengeteg. Sárospatak, Tata, Körment, Mátészalka, Szigetvár, ezek ugyanazok?
Ezek az elmúlt időszakban jöttek létre, vagy meglévő erőművek felújítása kapcsán. Pornóapáti az azért egy jó példa, mert ez egy új falu léptékű fűtőmű. Ezeknél nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi az energia mérlege annak az erőműnek. Tehát milyen távolságról szerzik a fűtőanyagot. Biomassa erőművet akkor van esély pozitív energiamérleggel működtetni, hogyha 30 kilométernél nem távolabbról hozzuk oda a nyersanyagot. Ami lehet faapríték, szalma, bármi, bár én a szalmát értékesebbnek tartom annál, hogy erőműbe eltüzeljük.
A decentralizált erőművek jelentősége.
Hát, ha visszatekintünk szerény kis történelmünkre, egy emberöltön belül is volt egy-két veszélyes helyzet, háború vagy forradalom, és hát láthattuk a délszláv háborúkat. A délszláv háborúknál ugye a NATO lebombázta Szerbia stratégiai pontjait, erőműveket, kőolajfinomítókat, stb. Ez, hogyha mi az ország energiarendszerét néhány központi erőműre építjük, akkor ez egy rendkívül sérülékeny helyzet, egy akármilyen háborús konfliktus, amit nem látunk előre, de bármikor előállhat ilyen, napok alatt megbéníthatja az országot. Hogyha egy decentralizált erőműhálózatot létesítünk, és sok ezer pici erőmű, ez sérthetetlen. Ha egy helyen megtámadják, a hálózat kijavítja, egy pont kiesik, nem gond, pótolja a többit. Ez azért fontos ma megint hangsúlyozni, mert a német energiapolitika az ebbe az irányba megy. Nem akarnak építeni már nagy alaperőművet, hanem ezt a Smart Grid nevű intelligens hálózatot, amiben sok ezer kis energiatermelő egység, ezek lehetnek családi házak, lehetnek falusi kiserőművek, szélerőművek, stb. Ezeket egy intelligens hálózat köti össze és egyensúlyozza ki, hogy mindenhol a megfelelő energia ott legyen, és erre pillanatnyilag még gyorsindítású csúcserőműveket kell rátenni, hogy a csúcs időszakokat lefedjék. Na most erre viszont van egy zseniális másik megoldás, ez a V2G, tehát V2G, Vehicle to Grid rendszer, vagyis járművek a hálózathoz. Amerikából származik az ötlet, de a német energiapolitikában komolyan emlegetik, mint egy alternatívát, hogy elektromos autók esetében, hogy az autók a nap 24 órájából 95%-ot parkoló állapotban töltenek, 5%-ot mozognak. Parkoló állapotban a hálózathoz vannak kapcsolva és töltik az aksit. Ez azt jelenti, hogy tölteni is lehet, de visszafele is lehet táplálni, tehát ez egy óriási tároló kapacitás, ami a parkoló autókban látensen ott van. Ezzel azt a problémát lehet megoldani, hogy amit most szivattyús erőművekkel akarnak, például a prédikálószéknél építendő szivattyús erőmű és egyéb rémisztő ötletek, hát ez pont ez a megoldás lehet egy menekülési útvonal, tehát az autóakkumulátorokból, ha csúcsigény van a hálózatban, ki lehet vonni az energiát, elhasználni, és utána vissza lehet adni. Úgyhogy persze nem titokba lopjuk ki, hanem azért ott egy mérő számolja, hogy ki mit honnan vett ki és tett vissza. Ez viszont csak abban az esetben működik, ha már az autópark egy nagyon jelentős része villanyautó. Ez egy
ami pár... hamarosan ilyen lesz.
Igen, csak azért ez még 5-10 év. Most, hogyha sikerül ügyes energiapolitikával lépegetni, hogy megnyomni az elektromos autók gyártását, akkor ezzel lehet a nagy erőműveket szép lassan kiváltani és kivezetni a rendszerből.
Adásunkban Pesti Mónika és Ercsei Attila építészmérnökökkel beszélgettem. A zenéket a Micura együttes anyagából válogattam.
A Szkercó heti ajánlóját és a műsor bevezetését Mezei Anita mondta el. Szkercót általában minden második vasárnap délután 3 órától hallhatják a civil rádióban. A műsor az adást követően 2 hétig letölthető a www.civilradio.hu oldalról, illetve korlátlan ideig a www.beszélgetések.hu címről. Bara Péter műsorát hallották.
Elhangzott műsorunkat 2012-ben rögzítettük.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a civil rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a civil rádió Szkercó című műsorában.
J'ai ouvert les yeux sur un meuble triste rue Monsieur le Prince au quartier latin dans un milieu de chanteurs et d'artistes qui avaient un passé pas de lendemain. Des gens merveilleux, un peu fantaisistes, qui parlaient le russe, et puis l'arménien. Si mon père était chanteur d'opérette, nanti d'une voix que j'envie encore, ma mère tenait les emplois de sourette. Et leur troupe ne roulait pas sur l'or. Mais ma sœur et moi étions à la fête, blottis dans un coin, derrière un décor. Tous ces comédiens chargés de famille et dont le français était hésitant devaient accepter pour gagner leur vie le premier emploi qui était vacant, conduire un taxi ou tirer l'aiguille. Ça pouvait se faire avec un accent. Après le travail, les jours de semaine, ces acteurs frustrés répétaient longtemps pour le seul plaisir, un soir par quinzaine, de s'offrir l'oubli des soucis d'argent et crever de trac en entrant en scène devant un public formé d'immigrants. Quand les fins de mois étaient difficiles, quand il faisait froid, que le pain manquait, on est souvent honteux et fébrile au banc de piété où l'on engageait un vieux samovar, des choses futiles, objet du passé auquel on tenait.
on parlait de ceux morts près du Bosphore, buvaient à la vie, buvaient aux copains, les femmes pleuraient, et jusqu'aux aurores, les hommes chantaient quelques vieux refrains qui venaient de loin, du fond d'un folklore, où vivaient la mort, l'amour et le vin. Nous avions toujours des amis à table. Le peu qu'on avait, on le partageait. Mes parents disaient, ce serait le diable si demain le ciel ne nous le rendait. Ce n'était pas là geste charitable. Ils aimaient les autres et Dieu nous aidait. Tandis que devant poils et casseroles, mon père cherchait sa situation jour et nuit sous une lampe à pétrole. Ma mère brodait aux grandes maisons, et nous, avant que d'aller à l'école, faisions le ménage et les commissions. Ainsi j'ai grandi, sans contrainte aucune, me saoulant la nuit, travaillant le jour. Ma vie a connu diverses fortunes. J'ai frôlé la mort, j'ai trouvé l'amour. J'ai eu des enfants qui m'ont vu plus d'une fois me souvenir, le cœur un peu lourd. Et monsieur le prince, au quartier latin,